Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Örülök, hogy újra találkozhatunk. Amikor a sorozat kialakulását terveztük, akkor ugye felmerült, hogy esetleg az egyik vagy a másik kérdésről lehetne szó, hogy én is még egyszer egy előadást tartsok, és aztán próbáltam elkerülni ezt a témát. Szexfüggőség, felnőttes játék, ugye ez a cím, az intimitás illúziója. Erről fogunk beszélni ma este, és szeretnék előre bocsátani, hogy olyan témákba fogok belemenni, olyan szavakat, vagy olyan témaköröket fogok megérinteni, hogyha valaki ezen a területen úgy érzi, hogy az ő érzékenységével összeférhetetlen, bár nem hiszem, hogy ez így van, de ha valaki mégis úgy gondolja, hogy ő erről nem szeretne sokat hallani, és a cím megtévesztő volt, akkor persze ezt most mindjárt az elején megmondom. Nem fogok részletekbe belemenni, nem fogok sokkolni, de mégis lehet, hogy az egyik vagy a másiknak az érzékenységét érinteni fogom. Remélem, hogy az előadás érinteni fog valamilyen módon. Tudnélik, a statisztikák másképet festenek ezen a területen, az anonim statisztikák másképet festenek, mint ahogyan ez kívülről látszik. Majd fogunk erről beszélni, de kezdjük szépen szabályosan az előadást, és nézzük meg, hogy milyen kérdést teszünk föl. Ugye az egész sorozatunk, a visszanyert szabadság arról szól, hogy az ember számos függőségekben él, és az élete során olyan diszfunkcionális hitek, gondolatok felszed, amelyeknek a kötéseiben él, és sokszor nem jól él, de mivel más nem ismer, vagy a kiútat nem ismeri, azért bennmaradt, boldog-boldogtalanul. Ma este a szex témát elővettük, és a szexfüggőség kérdésről fogunk beszélni. Ugye első kérdés az, hogy létezik-e egyáltalán ez a függőség, vagy ez nem valami kitaláció valakinek, nem valami másról van szó, mit mondanak a szakemberek. Ugye itt aztán fölmerül a kérdés, hogy ez egy klinikai tünet, hogy például hiperszexualitás az létezik, tehát ezt mondják is, tehát ez le is van írva, pszichológusok és pszichiátriai intézmények ezzel foglalkoznak. Ez inkább egy fizikai probléma, egy fizikai betegség, valami másnak a tünete, vagy tényleg ez egy függőség az addiktológiai értelemben, és hogy kell ezzel foglalkozni. Hogy lehet különbséget tenni a kettő közt, ha egyáltalán van különbség, és a kérdés meghatározása mögött tudnélik, hogy ez most inkább a hiperszexualitás, amiről beszélni fogunk, vagy szexfüggőség, milyen érdekek, vagy milyen eszmeiségek húzódnak, milyen elképzelések húzódnak a dolgok mögött. Túl sokat erről nem szeretnék beszélni, de óhatatlanul bele fogunk menni ebbe a kérdésben. Egy változó világban élünk, azt hiszem, ezt mindenki tudja, és bizony változik a szexualitás is. Itt ezen a ponton szeretném elmondani, hogy mindig saját kezűleg írtam ezt az előadást, és ha helyesírási hibák vannak benne, meg grammatikai, meg mit tudom én, kifejezés, egyéb nem stimmel, akkor tessék elnézni. Szóval vannak felmérések ezen a területen, amelyek azt mondják, hogy érdekes módon ma, a szexuális forradalom után, a fiatalok egyre inkább elfordulnak a szextől. Ugye ismerik ezt a mondást, hogy a szomszéd almája, vagy tehene, vagy füve, vagy akármit, ugye az mindig kívánatosabb, mint a saját. Tehát teljesen mindegy. Tehát a kívánság az egy nagyon komoly hajtóerő. Ez nagyon fűt minket, hogy na ezt, még ezt, az még nincs, az kell nekem. Ami van, az nem annyira kell, de ami még nincs, az nagyon kell. És érdekes módon ma, amikor a szexuális forradalom után vagyunk, amikor minden szabad, amikor társadalmi konvenciók nagyjából megszűntek ezen a területen, vagy aki ezen a területen szabályokról, vagy önmegtartóztatásról beszél, azt mindjárt megbélyegeznek. Ezért a fiatalok maguktól, vagy különböző hatásokra elfordulnak a szextől, mint a önbeteljesedésnek az egyik eszköze, mint ahogyan ezt esetleg régebben volt. Tehát a statisztikai számok visszafele mennek, és lehet azt látni a statisztikák alapján, hogy a hűség az egyre inkább előtérbe kerül, az, hogy fiatalok mikor mikor kezdik egyáltalán a szexuális életet, az egyre későbbre tolódik, statisztikai értelemben. De a statisztika, mint mindig, és aki egyetemre jár, az tudja, hogy mit jelent a statisztika. Nem tudom, van-e valaki, aki statisztikát kell tanulja? Biztos tudjuk, hogy a statisztika azt mondja, amit éppen hallani szeretnénk. Ugye? Vagy amire éppen kihegyezzük a statisztikát. A statisztika arra nem jó, hogy azt a kettős folyamatot hülyen ábrázolja, vagy legalább a felszíneset nem, hogy miközben egyfelől egy folyamat van, hogy hát ha szabad, akkor nekem nem kell. Akkor inkább várok. Akkor inkább észlén vagyok, mint érzelemlén. A másik oldalon viszont van egy olyan folyamat, amely szinte a fékevesztettség jellegét hordozza magán. Gyakorlatilag az internet ehhez hozzájárul, és erről majd mindjárt statisztikákat látni fogunk. Nagyon könnyűvé tette a szexualitáshoz való hozzáférést az internet, és ez tagadhatatlanul így van. Akár mennyire jó dolog az internet, és akár mennyire jó dolog e-mail, meg web, meg mindenféle, a tények azt mutatják világszerte, hogy komoly százalékok, tehát az internetet komoly százalék arányban gyakorlatilag a szexualitás elsajátítása, kiterjesztése, információszerzésre, vagy éppen beteges a gyakorlatokra használják. Érdekes módon az internettel együtt, ugye az internetes szexualitással együtt megjelent a szexualitásról alkotott véleményben egy torzulás. Mivel nagyon könnyű lesz egy mesztelen nőt, vagy egy mesztelen férfit látni az interneten, nem kerül sok erőfeszítésbe, szinte magától adódik, ha valaki saját internet előfizetéssel rendelkezik, és e-mail, meg mit tudom én, úgynevezett ingyenes e-mail fiókot megnyit, akkor számíthat arra, hogy jó bőséggel megkap úgynevezett spamet, és a spamben benne van a lehetőség, nagyon könnyű egy klikkelésnyi távolságra vannak a mesztelen nők és mesztelen férfiak. Vagy mindenféle, vagy a csetelés, vagy akármi. A szex nagyon közel került, és érdekes módon, na ilyen képek miatt mondtam, hogy akit zavar, azt előre figyelmeztetem. Ez egy nagyon érdekes reklám, ugye? A fiúk elismerik, bármit fog megvenni, amit itt hirdetjük, ugye? A szexualitás bekerült a reklámba. Ma szinte nem reklámoznak semmit szex nélkül. Ma már mindent, tehát még már a mosópor is szexel kell eladni. Tehát mindenütt megjelenik az erotika, és az erotika elég erőteljesen megjelenik, és bizony az úgynevezett genitális szexualitáshoz vezet, azaz egyfajta egy érzelem vagy egy vágy kielégítéséhez vezet, és a szexualitás mint rész egy tágabb koncepciónak nem ismerik. Ugye a szexualitásról azért tudunk ilyen könnyedén beszélni, mert ma mindenki beszél erről. 50 évvel ezelőtt azért egy ilyen kép megmutatásaért lett volna probléma. Ma megtehetem, mert meg se kottyan. Ennél sokkal durvábbat nézünk nap, mint nap. Visszatérve itt ehhez a kérdéshez, hogy a szexualitás egy nagyon egyoldalú bemutatásra kerül. Tudnélik az, hogy a vágykielégítés, a gyors vágykielégítés, és főleg, és ezt itt el kell mondani a férfiaknak a rovására, főleg a férfiaknak a vágyai, a vetítései befolyásolják ezt a kérdést. Ugye jön a régi kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, ugye? Tehát mi volt előbb a pornográfia, vagy a pornográfia fogyasztója. Tehát egyértelmű, hogy a piac meghatározza, vagy megszabályozza a kínálatot is. Tehát szóval itt vagyunk ezen a területen, ezt is látjuk. Régen tabu téma volt, és akkor jött a szexuális forradalom, ma erre egyre nyíltabban beszélünk erről. Ma már az is szóba kerül, hogy a prostitúció egy teljesen normális szakma, szakszervezet, Németországban a prostituáltaknak szakszervezete van, szakmának számít, igaz, még mindig egy ilyen kicsit olyan furcsa szakmának, de az esélyegyenlőség jegyében a prostitúció ma többnyire nagy elfogadottságnak örvend, például Németországban és más országokban is. Ez eléggé furcsa dolog, de érthetővé válik, ha tudjuk, évente az egész világon a kb. 60 milliárd dollár forgalom van a szexiparból. Tehát 60 milliárd dollár az nem egy kis piac, tehát ez egy eléggé komoly piac, ha ezt átfordítjuk a magyar forintra, akkor tudjuk, hogy miről beszélünk, de ez több ezer milliárd forint, tehát ezért érdemes még akár a közvéleményt manipulálni, megváltoztatni. Még egyszer az internetre visszatérve, nem régen olvastam egy 68-as lázadó, német lázadó, nagy lázadó, aki nagyon híres volt, kommunákban élt, meg szimpatizált az RAF-fel, meg mindenfélevel, és ő azt mondta, hogy elképzelhetetlen volt 68-ban az, ami ma egy klikkelésnyi távolságban van. Az ember belemegy az internetbe, és mindent talál, amit csak szeretne. Mindenféle praktikákat is. Ugye, tehát itt fölírtam egy néhányat, a szexualitásnak a különböző válfajai, amelyeket régen teljesen tabú téma volt erről beszélni, tehát az anál-szexualitás, orál, fétis, szerepjáték, a szádomázó szexualitás, és még egy sereg olyan dolgot lehetne említeni, amelyre később ki kell térnünk a szexfüggőségnek a részeként, tudnélik, most mint a szexualitásról beszélünk általában, de majd mindjárt áttérünk a szexfüggőség elemzésére, és ott látni fogjuk, hogy ezek a dolgok szerves részévé válnak a szexfüggőnek a mindennapjaival. Tehát ez beépül a mindennapjaiba. Nem tudom, olvasható. Statisztikák, a pornó és a szex. Ugye a szexipar forgalma évente világszerte 57 milliárd US dollár. Ugye? Nézzünk meg, ami nagyon-nagyon durva, hogy a gyermekpornográfia, azaz kiskorúakkal való szexuális ábrázolás, meg pornográf ábrázolás, tehát videó vagy képekben 3 milliárd US dollár. Tehát ez nem semmi. Ezek óriási értékek. És ez mutatja egyébként, ez a végstádium, tehát hogy most egy kicsit előre szaladok, a máshogyan már nem szexuális érzésekre gerjeszthető szexfüggő az utolsó stádiumában olyan szexualitáshoz folyamodik, ami már minden gátlást, minden konvenciót áthág, amely veszélyes, amely nehezebben hozzáférhető, mert ami hozzáférhető, ezt mind megszerezte már, ezt már mind kipróbálta, ezen már mind túl van, és neki már az kell, ami tilos, az kell, ami adja neki ezt a kiket, ezt a lökést, hogy, és ő ettől a belső addiktológiai a törvényszerűségtől vezérelve az eszével tudja, hogy nagyon rossz, amit csinálok, és mégis csinálja. És az a tény, hogy évente 3 milliárd dollárt lehet keresni ezekkel a szerencsétlen emberekkel, az mutatja, hogy van egy néhány belőlük. Érdekes mód, ami engem személy szerint érdekes módon érintett, az tulajdonképpen a gyermek kérdés, hogy a gyermekek mikor nézik legelőször pornográfiát az interneten, 11 évesen. Ez egy átlag. A USA-ban azt mondják, hogy a 7 és 17 évesek, a 8 és 16 évesek között, akik online pornót látták, ugye 90%-a. 90%-a a 8 és 16 évesek között, akik dolgoznak számítógépen, és akiknek internet kapcsolatuk van, azok 90% látott már pornográfiát az interneten. Sőt, van egy, ezt nem tudtam most megtalálni, amikor az előadásra készültem, de ez egy régebb információ, talán egy évvel ezelőtt volt. Az egyik amerikai, vagy CBN, vagy NBC, vagy nem tudom melyik híradóban volt, egy ilyen reggeli a hírműsorban, és behozták egy gyermekpszichológust, aki azt mondta, aki ezt a statisztikát elmondta, és azt mondta, hogy gyakorlatilag ma minden egyes amerikai pszichiáternál naponta egy szexfüggő jelentkezik. Tehát minden egyes pszichiáter az USA-ban naponta egy szexfüggővel találkozik, ott a praxisában. Tehát a 8, 10, 15, 20 beteg közül egy garantált szexfüggő. Olyan epidemiológiai veszélyek vannak ebben, hogy a társadalom nincsen felkészítve arra a következményre, ami ebből a fiatal pornót néző gyermek hullámból majd keletkezik, amikor ezek az emberek felnőtté válnak, és kemény addiktológiai problémák fellépnek. Azt mondta, az amerikai társadalom erre nincsen felkészítve, és valószínűleg, ha az USA nem nincsen felkészítve, feltételezem, hogy az európai országok sem sokkal különben állnak. Feltételezem. Lehet, hogy tévedek. Nem vagyok annyira szakmabeli, hogy itt abszolút napra kész információkkal rendelkeznék, de ez van. És az is még érdekes, hogy habár a pornográf képek és videók nézése legtöbbnére férfi a erén, idézőjelben, ugye az internet pornográfiának a 72%-a férfiakra vonatkozik, de 28% nőkre is, ami érdekes. És ugye a nők 70%-a titkolja azt, hogy mit csinál a szájbatérben, azaz mit csinál az interneten. Hogy kivel csettel, mit csinál. Azt mondjuk, a nők 17%-a küzd valamilyenféle pornófüggőséggel, vagy a saját életében, vagy a társa életében. És az is egy érdekes dolog, hogy nők, akik rendszeresen felnőtt oldalakat látogatják, 9,4 millió nő. Azért az sem semmi. Tehát ahhoz képest, hogy összesen, és ez világszerti adat, világszerte mennyien voltak? 40 millióan felnőttek, tehát 40 millió felnőtt néz a felnőtt oldalakat évente, és abból a 25%-a nők. Tehát ezek adatok. Ezekből a száraz adatokból most felmerül a kérdés, hogy most akkor hogy is van itt a szexfüggőség. Tehát most nézzük meg, hogy szexfüggőség, vagy ez csak hiperszexualitás. Ugye a hiperszexualitás, ez egy szakmai meghatározás, amit lefordítottam, jól, rosszul gondolom, ugye? Hiperszexualitás alatt azt az emberi szexuális magatartás iránti vágyát értjük, mert olyan mértékben van jelen, hogy klinikailag szignifikánsnak érthetjük. Ez azt jelenti, hogy ezt már lehet esetleg a klinikai tesztek alapján meghatározni, hogy különböző magatartások mérhetően, tehát mérhetően megvan az a hiperszexualitás jellemző, hogy a hiperszexualitás esetén a szexualitás nem a mindennapi értelemben vett szexualitásról van szó. Arról van szó, hogy emberek órákon át pornográfiát néznek, nagyon hosszan önkielégülésben van részük, nagyon komoly mértékben kielégíthetetlen állapotban vannak, folyamatos társcsere, több társ naponta, szóval amit régen nymphomániának vagy szatírnak nevezték, ezt ma hiperszexualitásnak nevezik. Érdekes módon, hogy ez a kielégületlenség, ami jellemző ezekre az emberekre, tehát akármit csinálnak, nem elégülnek ki. Tehát azt gondolják, hogy majd ha ezzel szexelhetnek, akkor majd jó lesz. És valamilyen módon megszerzik az illetőt, és nem jó. Aztán a következő, és mindig még egy cél, meg mindig még egy cél, és mindig még egy gyakorlat, ezt már kipróbáltam, az még az kell, még amaz kell, és soha nincs vége. Ez egy feneketlen hordó, és ha ez régebben lassan haladt, ma az internet segítségével ezek a dolgok borzasztó mértékben felgyorsulnak. Ugye a hiperszexualitás és a szexfüggőség, ezt az elején említettem, hogy van egy vita, hogy ezt most a hagyományos értelemben addiktológiai szempontból vizsgáljuk meg, vagy ez csupán csak egy másodlagos pszichológiai problémákra visszavezethető jelenség. Tehát arról van szó, hogy ez tényleg egy függőség, vagy csupán csak, amit fölírtam, de hát ilyen érveket adtak, hogy például gyenge döntésmechanizmusok. Azaz, hogy valaki nem tud nemet mondani, vagy igent mondani. Habár az addiktológusok azt mondják, hogy ez egy tipikus jele a függőségnek, de vannak, akik azt mondják, hogy szinte minden ember már így viselkedett, hogy valami olyasmit csinált a szexualitás területén, amit utána megbánt, és egyszerűen nem tudott jól dönteni, és a tapasztalatlanságára, vagy egyébre visszavezethető. De ezzel megmagyarázni a hiperszexualitás véleményem szerint egy kicsit gyenge. Én fölírtam, fölsoroltam, mert nem akartam egy oldalú képet festeni. Nézzük meg mindkét oldalt. A gyenge önkontroll, ugye tehát ezt mindnyájan valamilyen módon tapasztaljuk, nem csak a szexualitás területén. Tehát a gyenge önkontrollnak mindnyájan vagyunk áldozatai időközönként, vagy nem? Ugye megmondjuk magunknak, hogy most, ma este nem fogok későig tévét nézni. Aztán mégis. Vagy megfogadjuk, hogy soha többé nem eszek édességet, ugye? Van ilyen is. Aztán elég gyorsan elillan ez az akarat. És sok mindent ígérünk magunknak, amelyet végső soron nem tartjuk be. Kényszeres magatartásom. Itt azt mondják, hogy van az embereknek egy kis csoportja, akik saját akaratuk ellenére, azaz legalább ők úgy gondolják, hogy nem tudják ezt befolyásolni vagy irányítani, szinte mániásan, hajtva, megszállottan cselekszenek, és minél inkább igyekeznek abbahagyni, annál inkább fogják megtenni. Nem tudom, ismerjük ezt. Szerintem ezt a fajta gondolkodást mi mindnyájan valamilyen módon ismerjük, tehát mi mindnyájan valahol hibásak vagyunk, hogy na, ezt most abbahagyom, de még ezt, és sosincs vége. És ennek már azért lelki dimenziója is van. És persze vannak kifejezetten elmebeteg, vagy antiszociális emberek, akiknek a külvilághoz való kapcsolata megszűnt, vagy megszűnő félben van, ami kifejezetten már ugye az elmebetegség kategóriába tartozik. Ezek sokszor pszichiátriai gondozás alatt álló emberek, ahol aztán olyan durva áthágások bekövetkeznek, amelyeket normál ember nem fog megtenni, hogy a nagy nyilvánosság előtti a szexuális cselekvések, meg más dolgok, exhibicionizmus, meg más egyéb ilyen magatartások. Ezek az emberek, akik a hiperszexualitás elméletet képviselik, azt gondolják, hogy aki az addiktológiával megközelíti ezt a problémát, ezt a problémakört, az tulajdonképpen valamilyen módon titkosan, hátulról a szexualitást megbélyegezni, vagy megtiltani, vagy korlátozni, vagy mi egyébeket szeretne. Sőt, valamiféle vallási mázat rá erőltetni erre a vita témára, és szeretne esetleg bigott szemszögből megközelíteni. Sajnos az USA-ban van erre példa. Amikor úgy az interneten úgy keresgéltem, hogy milyen anyagok vannak, azért bizony belefutottam olyan anyagokba is, amelyek eléggé erőteljesen vallási motivációt hordozták magukban, ami önmagában még nem baj. De a tényeknek a látható eltolódása, vagy hogy mondjam, a tényeknek a más magyarázata azért nagyon erőteljesen érezhető volt. Tehát nem volt meg ezekben az anyagokban az igyekezet, hogy megijetani a problémát, és az élet törvényeivel megoldani, és lelki törvényeket figyelembe venni, hanem mivel így mond, tehát így van leírva, azt így kell csinálni, és akkor semmi belegondolás nincs, semmi gondoskodás nincs, semmi a problémának az igazi megoldására nem törekszenek, és tilalmakat szeretnének bevezetni. Ezt a képet nagyon jónak láttam, illetve ezt a két gondolatot. Ugye az egyik oldalon van ez a the disease to please, ugye ez a képtelenség, hogy nemet tudjunk mondani. Ugye the disease to please, ez azt jelenti, hogy az a betegség, hogy mindig mindenkinek kedveskedjünk. Az, hogy nem tudunk dönteni, nem tudunk nemet mondani, nem tudunk önmagunknak se nemet mondani. Ugye? És a másik oldalon az önkontroll, ugye az a önkontroll kérdése, hogy nem tudom, ki látta ezt a filmet, a Nicholson Sandler filmet, ez egy eléggé érdekes film. Tehát az önkontrollról, mert egy ilyen haragfüggő.
Kinevel a végén.
Kinevel a végén, igen. Hát ez egy haragfüggő emberről volt szó, de hát ez is egy érdekes film. De gyakorlatilag van egyébként egy jó néhány film. Angolul van egy film például Segítség, szexfüggő vagyok, tehát Help, I'm a Sex Addict, ami egy kicsit ironikus szemszögből közelíti meg ezt a kérdést, de mégis rávezet a szexfüggőnek a trámájára, hogy nem bír kimászni ebből a problémából. És vannak más filmek is, például Chasing Amy, csak hogy most egy kicsit olyan kultúráról van szó, Chasing Amy például, ami elég egy furcsa film, de abban is megvan egy jelenet, amikor az Amy tulajdonképpen kiábrándulva szembesíti a társát azzal, hogy ő már mindent kipróbált, és csak boldogtalanságot talál benne. És most, amikor már végre szerelmes, ugye, tehát ez volt a poén az egészben, most ez a srác, aki kiderítette a múltját, és most tudja, hogy milyen a múltja, most akkor azt hitte, na akkor a fantáziája elindult, és akkor mindenfélere rá akarta kényszeríteni, és akkor ez a nő csalódottan elfordult tőle, mert azt mondta, hogy na, köszönöm szépen, én ezt mind kipróbáltam, és abból mindig csak csalódás volt, és mindig csak baj volt. És ezek ilyen kis momentumok a mozi világából, csak hogy lássuk, ezek a problémák, amelyekről beszéltünk, tehát gyenge önkontroll, kényszeres magatartás, vagy amit még említettünk, hogy ezek a gyenge döntésmechanizmusok, tehát nem készítjük elő a döntéseinket. Erre vezetik vissza. Nézzük meg a függőség koncepcióját. A függőség koncepció másfelől közelíti meg. Ugye a függőség koncepció azt mondja, hogy ugye az első részét ezt tudjuk, ez az adatok kérdése, ezt már említettük. A függőség koncepció abból indul ki, hogy hogy a függőségnek különböző fázisai vannak, és hogy ez a függőség gyakorlatilag egy fizikai betegség is, bizonyos értelemben. Eleinte elindul érdeklődéssel, ugye, tehát növekedett érdeklődés van. A férfiaknak mindig azt szoktam mondani, hogy a szexreklámok, ezek genetikai csalik. Ugye ismerik a genetikai csalinak a kifejezését, a horgászok mostanában használják ezeket a genetikai csalikat. Olyan csalikat használnak, hogy egy hal, ami egy ilyen megdöglő félben való hal, még egy kicsit úgy úszik, aztán sűjt, aztán megint úszik egyet, és aztán sűjt. És a ragadozó halak, a víznek a szemétládai, mondhatnánk, jönnek és bekapják ezt a halat, ha akarják, ha nem akarják. Ha éhesek, nem éhesek, ez egy reflex, ez egy genetikai reflex. És bekapják a csalit. És így van ez a szexualitással. A szexualitás is véleményem szerint egyébként egy genetikai csali, mert minden férfi, amikor lát egy mesztelen nőt, elindul. Bum! Ezt nem tud mit csinálni. A nők máshogyan indulnak el, de a férfiak látványa alapján indulnak el, és ez egy tipikus dolog, hogy egyébként egy nagy tragédia, hogy animesztelenséget látunk, mert tönkre teszük önmagunkat egyébként, kedves uraim, ez egy nagy baj. De azt mondják, hogy amikor az érdeklődés növekedik, és az ember már ezt a csalit bekapta, akkor jön a következő fázis, hogy ez nagyon jó érzést produkál neki. Ugye az alkoholistának az alkohol kell, hogy jól érezze magát, a drogosnak a drog kell, a játékfüggőnek a játék kell, a szexfüggőnek a szex kell, a pornográfia, a promiszkuitás, akármi kell neki. És akkor mint minden függőségnél jön a tolerancia probléma. Ez azt jelenti, hogy a mértékegység nő. Eleinte elég volt, féltve, esetleg egyszer éjjel belekukantunk az interneten esetleg egy pornó oldalra. Ennyi elég volt, a szőre már fölállt, már félt, hogy hú, mi lesz, hogy van. Aztán a végén már egész nap hosszát nézi, már ki sem kapcsolja, és nyíltan, szégyen nélkül vállalja. Tehát a mennyiség változik, és a mennyiség óriásira nő. Emelkedő dózisok, a hozzászokásnak a kialakulása, és akkor jönnek ez elvonási tünetek. Ugye mégiscsak életben van, tehát az élet zajlik körülötte, és mindenféle igényei vannak az életnek minden egyes emberhez, tehát azért keresni kell, család is van, szabályokat kell betartani, aludni is kellene néha, meg ki tudja, meg pihenni, de nem, a függőség mindent visz. És amikor mégiscsak a kényszerekből nem jut a függőség tárgyához, akkor elvonási tünetek keletkeznek. Amikor nem jut a szerhez, valamilyen külső kényszer miatt, mert ha nem lenne kényszer, akkor azonnal ott lenne, akkor elvonási tünetek vannak. A gondolatok kezdnek, oda viszik őt, mert attól van jó érzése. És fiziológiailag azt mondják a tudósok, akik az addiktológiai koncepciót megerősítik, hogy az agy a neurotranszmitterek szintjét, tehát a szerotoninok, annak a szintje az agyban kezd csökkenni. Tehát csökken az agyban azoknak a hormonoknak a termelése, amely kiegyensúlyozott agyi működést biztosítana. Mivel kívülről hozza az ingereket, a szervezet maga nem termeli ezeket az ingerület átvívőket, kívülről kapjuk az impulzusokat, és rászoktatjuk a szervezetünket, tehát egy tolerancia kialakul, hogy majd kívülről jön úgy is az impulzus. És ha aztán nem jön, akkor van az elvonási tünet. És egyre erősödik az összpontosulása a szex és az élvezet körül, és akkor jönnek már a komolyabb problémák, tehát amikor már csak egy ilyen hullámvasút van, amikor az illető teljes mértékben benne van ebben a függőségben, már nem törődik semmivel a végén, tehát az, hogy nem törődik semmivel, ez egészen a végén van, amikor már a függőség tárgya azért kell, hogy úgymondván életben maradjon, hogy valamelyest jól érezze magát. Most nem hoztam a grafikákat, de garantálom önöknek, aki még eljön a többi előadásra, ezt a képletet még vagy ötször meg fogja hallani, mert az addiktológiai képlet erről szól. És függőség tárgyától függően más-más módon fejeződik ki. Más-más eszközeket használ az ember arra, hogy ezt a jó érzést produkálja magának. Sőt, és itt ezt azért említeni kell, nagyon sokszor ezek a függőségek nem egyedül lépnek föl. Tehát nagyon sok szexfüggő, egyben drogfüggő vagy alkoholfüggő, nagyon sokszor, tehát van az úgynevezett szexteszi, tehát amikor szexteszit és drogfüggőség és a szexfüggőség egybe van, amikor gyakorlatilag egészen vad dolgokba belemennek, amire ők nem emlékeznek másnap, de benne voltak, és olyan rizikót vállalnak, azaz AIDS, meg szexuális betegségek, tehát nemi betegségek, olyan rizikókat vállalnak, hogy ez valami észbontó, de megcsinálják, éppen az élvezet érdekében. Itt aztán a társfüggőség kialakulásáról is lehetne beszélni. Tudnélik, a függőség nem csak úgymondván a saját kis intim szféránkban maradt. Ugye vannak kapcsolataink. Tehát hiába gondoljuk azt, hogy ezt csak én csinálom. Én másnak nem teszek semmi kárt. Hát ha igen, ha egyedül élnénk egy szigeten, és körülöttünk 100 km távolság, senki nincs, akkor tényleg való magunkon tennénk a kárt. De akkor nem lenne kivel. Nem lenne kit tönkretenni. A gyakorlatban a szexfüggők, mivel állandóan váltják a partnereket, eleve komoly problémákat okoznak. De ha családja is van valaki, és valaki egy ilyen dupla életet él, egy ilyen Mr. Hyde és Dr. Jekyll, vagy hogy is van ez az a... Igen, kettős életet él, hogy nappal az öltönös, és éjjel a ker, vagy ki tudja mi, akkor ilyenkor tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy a napnak csak 24 órája van. És ez a nappali élet, ez a normál élet más emberekkel együtt éli. Feleséggel, gyermekkel, szülőkkel. És azoknak is igényei vannak. És az, hogy ő állandóan csak a függőségével foglalkozik, elvonja őt a családtól és a többi kapcsolattól. Ilyen értelemben hatással van másokra, és ha ez csak elegendően hosszan tart, akkor a társfüggőség is alakul ki. Mi alapján ismerhetjük föl egy szexfüggőséget? Az előbb említettem, párhuzamosan más függőségekkel a következő tünetek alapján felismerhető a szexfüggőség. Az első, és ez talán az egyik legfontosabb, és ezt sokszor nem kellőképpen hangsúlyozzák, ez az önértékelési hiány. Hát ha valaki önváddal él, egy problémában, egy feszült helyzetben automatikusan önmagát vádol. Annyira nincs önértékelése, hogy abból indul ki, hogy ő a hibás. Lehet, hogy ő a hibás. De akkor is abból indul ki, amikor egyértelmű, amikor széllel szemmel látszik, hogy nem te voltál a hibás, akkor is magára veszi. Ezek az emberek egy folyamatos, annak a hiányában élnek, hogy jó érzésük legyen, hogy kiegyensúlyozottak legyenek érzelmileg. Tehát mindig egyfajta áldozat szerepben vannak, mártír szerepben vannak, ki tudja, milyen szerepet vesznek éppen föl, szenvednek, folyamatosan szenvednek, és ez a szenvedés az orvosság után kiállt, és ez az ideális táptalaj annak, hogy valaki egy függőségbe beleesik. Ha valaki elégedetlen a külsejével, elégedetlen az eredményeivel, elégedetlen a születési helye és körülményeivel, a családjával, a jövőjével, a jelenlegi állapotával, a mit tudom én, mivel éppen elégedetlen, a haj színével, vagy a test alkatával, vagy akármi. Mert ezer millió dolog van, ami miatt mi úgy gondolhatjuk, hát nem vagyok én ilyen olyan nagyon, igazán nem vagyok ilyen nagyon jó. És itt hadd csak mondjam itt például a szexuális függőség területen, ez nagyon komoly probléma, hogy a társadalomnak a szexualitásról, a szépségről alkotott képe nagyon-nagyon torz. Tehát ma csak a szupermodelleknek az alkata számít jónak és szépnek, és ha valaki ettől egy kicsit eltér, az már csúnya, már selejt, már másod, harmad, negyedik osztály. És hogy ne lenne probléma egy nőnek, vagy akár egy férfinek, ha nem az ideál betöltében. Ha nincsen akkora bicepsze, hogy minden nő oda néz. Vagy ha a nőnek éppen nincsen olyan, ha a nemiségének olyan másodlagos jellege, ahogy szokták ezt szépen kimondani. Finoman mondtam, ugye? Szóval, hogy versenyképes lenne a piacon, akkor mindjárt az van, hogy mindent próbálunk, és ez az önértékelés, ez egy komoly problémát. Tessék, ha valaki önértékelési problémákkal küzd, két lehetőség van. Egy, ez egy kicsit faramucit módszer, és előbb-utóbb kifulad, a tükör elé áll, és azt mondja, hogy szeretlek. Az az egyik megoldás. Előbb-utóbb kifulad, mert előbb-utóbb azt látjuk a szemünk sarkából, hogy nem egészen komolyan gondoljuk. De azt meg lehet, ahhoz nem kell tükör, illetve ahhoz más tükör kell, hogy elfogadjuk azt a szeretetet, ami kifulaszthatatlan. Tehát, hogy az ember nem csak a vízszintes viszonyaiban rendbe jön, hanem tulajdonképpen egy horizontális viszonyban, tehát egy függőleges viszonyban szeretetnek, vagy szeretve érzi magát, hogy tudja, hogy van, aki szereti őt. Ez nagyon finom jelzés csupán csak. Majd a végén egy kicsit jobban kitérünk erre, de ez lenne ideális megoldás. De lépjünk tovább. De a szexuális aktivitás fokozatosan első helyre kerül, sőt, annak túlértékelése történik. Tehát ha valaki mindig csak a szexről beszél, vagy mindig csak a szexről gondolkodik, hogy állandóan másra nem tud gondolni, minden egyes gondolata állandóan csak erről szól, ez egyébként egy bibliai idézet, akkor baj van. Akkor diszfunkcionálissá váljunk, tehát nem tudunk működni. És ezzel párhuzamosan kiszorítjuk minden más érdeklődést. Tehát hiába, hogy összeházasodtunk, hiába, hogy gyermekeink vannak, hiába, hogy házunk van, hiába, hogy mindenünk van, amire vágytunk, de nem elég. És akkor még ez vagy az vagy amaz a függőség megvan, és akkor a többi már nem is számít, sőt, képesek vagyunk feláldozni mindent a vágy kielégítés érdekében. És fellép a kontroll elvesztése. Tehát amikor az ember rájön, hogy ezt azért régen nem szoktam csinálni, amikor rájön, hogy már nem bírja visszatartani magát. Amikor az elveket áthágja, elhagyja. És amikor, és ez egy nagyon érdekes dolog, tulajdonképpen tűzbe, vízbe esik, ahogy szokták mondani, hogy tűz és jég, tehát hogy a két ellentét, hogy beleesik a függőségébe, állandóan benne van, és aztán amikor úgy ráeszmél, hoppa, mit csinálok, akkor kimászik belőle, de nem, hogy akkor szexfüggő, hanem szextagadóvá válik. És ez egy komoly probléma. Tehát a szexfüggőknél egy komoly probléma az, hogy aszexuálisá válnak. Vagy ahogyan a szaknyelven azt mondják, hogy egy szexuális anorexia jön létre. Ugye ez a hírhet közbeszéd, vagy közszájban is forgó viccek, ugye, hogy a férfiak 30 fölött, vagy 40 fölött már haszna vehetetlen. Ez nem azért van, mert nem tudnának teljesíteni, hanem mert az agyuk tönkre ment. Nem, ez szó szerint. Elcsavarták. Addig engedtek a kísértésnek, és mindennek, míg végül olyan érzések honosak a szívükben, hogy már nem képesek jó érzéssel a saját feleségükkel lefeküdni. Nem képesek rá. Mert az állandó, tehát a rossz lelkiismeret, a szorongás, a lelkiismeret furdalás, mi lesz, ha lebukok, mi lesz, ha kiderül, alkalmatlaná teszi őket. Sőt, jön egy olyan is, hogy egy önöstorozás, hogy egy ilyen büntetés, hogy én most annyira rossz voltam, hogy most akkor én megtagadom magamtól. Erre nem jönnek rá a buksik, hogy közben másiktól is megtagadják önmagukat. És a másik azt gondolja, hogy biztos nem vagyok elegendő szép, biztos nem vagyok elegendő jó, biztos csúnyán beszéltem, biztos ez van, az van, és kialakítja a másikban egy úgynevezett társfüggőséget. Tehát ezek komoly dolgok. És hát persze, amit említettem, hogy a magatartás folytatása fenyegető negatív következmények ellenére, sőt, komoly veszélynek teszi ki magát. Az előbb már említettem, AIDS, meg más betegségek, ugye, nemi betegségek. És hát azt is tudni kell, hogy az egyik jellemző, hogy ez egy progresszív betegség. Ez nem áll meg. Valaki egyszer azt mondja, hogy mondta, egy addiktológus, egy híres amerikai addiktológus, ő azt mondta, hogy ha a négy fázis, ugye beszéltem négy fázisról, az első fázis, ugye emlékszünk még, az első fázis az, hogy bekapja a csalit, a második fázis az, hogy keresi a hangulatingadozást, a harmadik az, hogy benne van a hullámvasútban, hogy a plusz extatikus állapotból az elvonási tünetbe, a fájdalomba visszaesik, és vissza, tehát állandóan visszamegy, és az utolsó fázis, az már csak az van, hogy azért megy bele a játékba, hogy félig meddig jól érezze magát, mert különben állandóan elvonási tünetben van. Ez a fizikai, tehát a fizikai magyarázat a dolognak. És valaki azt mondja, hogy ha valaki az első lépése, tehát az első fázison túl van, nincs megállás. Tehát ez az érdekes, hogy nincs megállás. Nem áll meg. Tehát nem tud fékre lépni, mivel ez egy fizikai folyamat. Az embernek egyedül önmagában hiányzik az eszköze ahhoz, hogy a saját cselekvéseit, a saját tevékenységét felül tudja bírálni. Nem tud megállni. És ha nem kap kívülről támogatást, segítséget, csoport segítséget, szakember segítségét, akkor nem képes lefékezni. Néhány gyakorlati jelek. Peter Carnes, az az egyik, ő volt az első, aki a szexfüggőséget, tehát az addiktológia jellegét meghatározta. És itt Bernhard Meulen, ez egy németországi szakember. Itt néhány esetet említettek, hogy mi van, hogy van. Lehet, hogy nem túlzottan szépen fordítottam le, de hát mindenki úgy beleolvasgathat. Esetleg a vállalkozó, ugye, aki több függőségtől szenvedett, tehát alkoholbeteg is volt, visszavonult gyakran egész délutánra a lakókocsiába, úgy, ahol rá tudja zárni az ajtót, órákon át pornográfiát néz, excessív módon önkielégítést végez, és közben nem törődik a vállalkozásával, és a vállalkozása szépen lassan csődbe megy. Ez a tipikus jele annak, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Amikor már a külvilágnak is felmerül, hogy itt valami bűzlik. Tehát ez nem normális. Vagy ez már majdnem a bulvár rovatba tartozik, ugye egy nő annyira kielégíti önmagát egy vibrátorral, hogy mentőorvost kell hívni. Ez bulvárnak minősül, de azért gondoljunk bele, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy milyen kielégületlenség van e mögött, hogy mit tesz önmagával, a saját fájdalom küszöbén túlmegy, csak azért, mert hogy elégüljön ki, mert éppen kielégületlen. Gondoljunk bele ezekbe a dolgokba. Tehát ez nem vicc, ez betegség. Ez súlyos betegség. Többit most nem olvasom föl, mindenki beleolvasgatott, ezek csak példák voltak. Itt még egyszer a fázisok. Azt mondom, és hát most jön a vastag vége az előadásnak, ugye, tehát most ki kell mondani dolgokat. Itt vannak a különböző gyakorlatok, vagy a különböző tevékenységek, amelyek a különböző fázisokba tartoznak. Tehát alapvetően három komoly fázist állítanak a szexuális függőségben, tehát az első fázis, ugye ez csak a rászokás, aztán ugye utána jönnek ezek a dolgok. Most ne gondoljunk azt, hogy ha valaki az egyik vagy a másik fázisban van, hogy az összes cselekvés jelenik meg egy ilyen függőbeteg embernek az életében. Elég, ha egy van, vagy kettő. Persze, aki komoly beteg, ott több is jelenik meg, de elég az, hogyha az első fázisban, hogy több partnerrel foglalkozik, önkielégülést végez rendszeresen, esetleg a telefonszex ilyen dolgokba belemegy, pornográfiát állandóan és erőteljesen használja. Ez már az első fázisnak minősül. És lehet, amikor a második fázisba átlép, akkor lehet, hogy nem csinálja az összes, ami ott le van írva, lehet, hogy csak prostitúciót választ. Tehát lehet, hogy csak azt csinálja, hogy egy prostituálthoz elmegy, esetleg egy kicsit merészebb lesz, nem annyira intim a szexualitása a számára. De vannak ilyen olyan dolgok, amelyek megdöbbentők, ugye nekrofília, exhibicionizmus, frotőrizmus, voyeurizmus. Aki tudja, hogy mit jelent, az tudja, aki nem, az olvasa utána. Nem akarok minden aberráltságot itt megmagyarázni. A harmadik fázis végül ez az, ami már nagyon-nagyon veszélyes. Tehát itt az illető tevőlegesen beavatkozik a környezetébe, hogy elérje azt a célt, a vágy kielégítését, és nem riad vissza más emberek manipulálásától, befolyásolásától, sőt, akár annak embernek az élete vagy a szabadságát megfosztja őket attól, hogy elérje a saját célját. ez egy nagyon komoly állapot, ugye a gyermek vagy kiskorúak, vagy sérült felnőttek el, ugye, tehát fogyatékkal élők, vagy drogosokkal elégítik ki önmagát, vagy ami nagyon, nagyon csúnya dolog, orvos, lelkész, pszichiáter, stb. Tehát a segítő szakmában, hogy kihasználja a szoros kapcsolatát arra, hogy a pácienssel szexuális kapcsolatba kerüljön. Vagy tanár, tehát ilyen is van. Ugye, hány tanár bukott már el ezen, hány pap bukott már el ezen, hány orvos már lett kizárva a kamrából ilyen dolgok miatt. Nagyon gyors menetben most át fogjuk nézni ezeket a dolgokat, nem tudjuk végigolvasni. Egy néhány jellegzetes dolgot említem. Kényszeres szex az azt jelenti, hogy ez egy öröm nélküli szex. Ezt ne felejtsük el. A szexfüggők nem élvezik jobban a szexet, mint az átlagember, sőt, pont az ellenkező, ezért kényszer a számukra. Nem igazán jól esik nekik, ez már szinte egy ilyen mechanikus végzés a dolgoknak. Az is nagyon érdekes, és az nem hogy érdekes, hanem ez nagyon komoly problémát okoz, hogy az illetők nem értik a saját helyzetüket. Tehát nem fogják föl, hogy miért vannak ebben benne. Benne vannak, észlelik, tehát észreveszik, a jelek alapján észreveszik, hogy ez itt már rég nem tréfa, de nem tudnak megállni. És nagyon eluralkodik az életükben. Van egy olyan változata is, és ez főleg a nőkre vonatkozik, hogy azt gondolják, hogy ez a szexfüggőség, ez egyfajta szerelem, tehát hogy mindig szerelmesek. Tehát mindig arról ábrándoznak, ha egy új partnert találnak, hogy most szerelmes vagyok. Ez kiderül, hogy nem ám szerelmes volt, csak kielégítette önmagát. Aztán amikor már nem volt érdemes, még nem volt érdekes, meg már unalmas lett, akkor eldobták, mint egy vízes sákot. És a valóság az, hogy ez egy idétlen, egy progresszív és egy nem pozitívnak nevezhető magatartás. És ugye a kontroll elvesztéséről beszéltünk, nincsen tisztában azzal, milyen rizikót vállal, fájdalomcsillapításként a más függőségekhez fordulhatnak, tehát aki a szexfüggőségét fölfogja, vagy kezdi fölfogni, a depressziós lehet, akkor mit csinál? Drogokhoz, gyógyszerekhez, más dolgokhoz visszanyúl, evés. Sokszor az öngyilkosság gondolata folyamatosan kísért ezeket az embereket, ez is benne van. Vagy amit az előbb is említettem, hogy a büntetés, tehát hogy belemennek olyan szexuális gyakorlatokban, mint a szádomázó, tehát hogy hagyják, hogy valaki más büntese őket, tehát szolgaként lépnek föl, hogy most annyira rossz voltam, hogy most verjél engem, meg büntes engem, meg mindenféle, ezek is részei lehetnek. És ahelyett, hogy a szexualitásban, és ez megint Kantnak egy mondata, ahelyett, hogy a szexualitásban az egy önértékelést erősítő fizikai örömforrást lásson az illető, ahelyett megtanulta a függőbeteg, hogy a fájdalmában és a stresszben a szex vigasztalást és pihenést nyújt. Tehát a szex nem azt a funkciót tölti be, hogy egy embernek az önértékelését növeli, hanem a rossz érzéseit szünteti. Értjük a különbséget? Tehát nem az van, hogy jól érzem magamat, mert a társammal együtt vagyok, és szeretjük egymást, és ez egy, ugye a szexualitás, mint egy kapcsolatnak a pecsétje, vagy mint egy kapcsolatnak a kiterjesztése, megerősíti ezt a kapcsolatot, hanem arról van szó, hogy önmagamat kielégítem végső soron, hogy a stressztől szabadulok, ettől a belső feszültségtől szabadulok, ami bennem van. Én nem azt mondom, hogy ez egy mellékhatás egy normális kapcsolatban is, de ha csak erről van szó, akkor már baj van. Hát igen, ez a forgó, bár nem tudom, hogy mennyire olvasható, igen, de itt olvasható, igen. Tehát van egy ilyen fajta örvény, hogy az emberek ebbe belekerülnek, és az a helyzet, hogy itt ez a második bekezdés, ugye, hogy egyre több kell, egyre mélyebben bele kell menni, és nem csak a száma, hanem a fajtája is változik. Tehát, hogy ugye a fázisok, amit az előbb említettem, emiatt a belső pörgés miatt kénytelen tovább lépni, és más szexuális gyakorlatokat is felvállalni. Igen, a feszültségoldást, azt is említettük, hogy ez csak feszültségoldás, és a legnagyobb probléma az, hogy nincs normális kapcsolata. Tehát nincs kapcsolatteremtési képesség. És ez egyébként a terápiának az egyik alapja, hogy helyre kell állítani a betegeknél azt, hogy szex nélkül is tudjanak egy kapcsolatot létesíteni. Szex nélkül is tudjanak egy intim kapcsolatot létesíteni, egy közeli baráti kapcsolatot létesíteni. Anélkül, hogy mindjárt a szexuális kielégítés irányába mennének. Nagyon érdekes, hogy ez a kettős élet, amit az előbb említettem, azért alakul ki sokszor, mert el kell rejtőzni. Ugye mondjuk egy orvos, vagy gondoljunk bele azokra a botrányokra, amikor egy tévéprédikátorról kiderült, hogy van két vagy három szeretője, és akkor kidobták. Ugye az USA-ban voltak ilyen dolgok, ilyen botrányok. Szinte minden évben volt egy ilyen botrány, és ez érthető, mert ezeket az embereket sztárolják, és nagyon feltekintenek rájuk, és nagyon sok ember ebben a sztárolásban átlép mindenféle határon, és az illetők is beleesnek ebbe a kísértésbe, hogy a hatalmukat kiélik, és akkor élik ezt a kettős életet, és borzasztó fájdalmak között élnek, miközben egyfelől a napközben egy rendes, egy tiszta életet, egy nyakendős életet, mint ahogyan én is itt vagyok, most nyakendős, szépen megvan. Kívülről a látszat stimmel, meg minden megvan. Közben megsokkolódnának az emberek, ha tudnának erről az illetőről, hogy ő éjjel mit csinál. Vagy akkor mit csinál, amikor nem látják őt. És ez a kettőség, ez sokszor komoly másodlagos problémákhoz, idegi problémákhoz, szívinfarktus, meg egyéb dolgokhoz is vezethet. Igazán a szexfüggő nem egy értéktelen ember, mint ahogyan az alkoholfüggő, vagy a drogfüggő, vagy az egyéb függő nem értéktelen ember, csak nem látszik az értéke, mivel a függősége teljesen eltakar minden mást. Itt még egyszer az internet, ugye a szexfüggőség turbója az internet. Ez is egy érdekes dolog, az internet tulajdonképpen mindenhez hozzájutott az embereket, tehát minden ott van. Ahogyan Bill Gates mondja, egy gombnyomás távolságban minden megvan, ugye? Mit akarsz csinálni ma? Ez volt a jelszava, nem tudom milyen operációs rendszernek mit akart éppen reklámozni, de minden egy gombnyomás távolságban minden megvan, ami a szíved kívánsága, az mind ott van. Igen ám, hát ez így van. Az internet ezt megvalósítja. Ennek nagyon sok káros oldala van, mert sokkal többen, sokkal mélyebben mennek bele ebbe a szexfüggőségbe, de van ennek egy pozitív oldala is. Tudnélik, éppen a felgyorsult sebessége révén az emberek sokkal hamarabb kerülnek a negyedik fázisba, amikor már minden tönkre megy. Tudnélik, a függőbeteg csak akkor mászik ki a gödörből, ahogyan az előbb említettem, ha az első lépésen túl van, nincs megállás, míg egészen végig nem megy, míg teljesen ki nem ábrándul magából és ezekből a dolgokból, kivéve, ha a kegyelemmel találkozik, ahogy szokták mondani. Olyan erővel, olyan támogatással, olyan segítséggel, hogy ezt meg tudja szakítani, ezt a dolgot. A szembesülés tudnélik segít a változtatásban. Igen, még egyszer itt ez egy progresszív, kemény és önmagában kilátástalan dolog. Vannak olyan időszakok, amikor a függő úgy érzi, hogy most kézben tudja tartani, és akkor visszatartja magát, és fékezi magát, csak hogy újra elbukjon. És ezek között, az állapotok között folyamatosan ingadozik. Ugye vannak ilyen kontrollált fázisok, és akkor újra jön a bukás. És azért említem ezeket a részleteket, mert sokszor azt gondoljuk, hogy hú, a szexfüggőnek milyen jó dolga van. Ugye, főleg férfiak így gondolkodnak. Hú, egy szexfüggő állandóan így, meg úgy, pedig nem jó dolga van. Nincsen jó dolga. A szexuális élete sivár, üres, kielégületlen. Az ember soha nem nyer kielégülést, és segítség nélkül a szexfüggő élete bizony úgy néz ki. De még a segítség elfogadása is egy különös probléma, miközben az alkoholizmusnál egyértelmű, ha valaki hullarészek, az hullarészek, ez mindenki látja. Egy szexfüggőről nem látszik, hogy szexfüggő. A bankigazgató, aki alkoholista, hamar kikerül onnan, mert látszik, hogy alkoholista. De a bankigazgató, aki szexfüggő, az nem látszik. És a bankigazgatónak sokkal több vesztenivalója van, vagy a szexfüggő bankigazgató, sokkal több vesztenivalója van, mint az alkoholistának, mert az alkoholista ott egy bizonyos ponton túl minden eltűnik. Vagy a játékfüggő, vagy a drogfüggő, vagy ki tudja. Látszik is, hogy szociálisan leépül, minden pénze oda megy. A szexfüggő, ez egy ilyen fehér függőség, egy ilyen szer nélküli, egy ilyen kapcsolatfüggőség, és nem kerül túlzottan sok pénzbe, nem kerül, tehát nem látszik kívülről, nincsen ráírva a homlokára, hogy én szexfüggő vagyok, és ezért sokkal nagyobb a baj, hogy ezeknek az embereknek hogy lehetne segíteni, vagy nem fogadják el a segítséget, mert akkor ki kellene tárolkozni. És a kitárulkozás, ráadásul ugye még tabukkal is vagy le van fedve ez az egész, a kitárulkozás az azt jelenti, hogy mindent fölad, amit eddig fölépített maga körül. És ez komoly probléma. A terápia. Most még nagyon gyorsan a terápia részét átnézzük. A terápia többféle módon létezik. Van a 12 lépéses rendszer, tehát az a 12 lépés, amiről múltkor is beszéltem, és szerintem majd még fognak beszélni, főleg a Horváth Gábor majd fog erről beszélni. A 12 lépéses rendszer segít az illetőnek, hogy beismerje a saját erőtelenségét egészen odaig, hogy fölvállalja egy új életet. Tehát az összes folyamat, amire szüksége van, az erőtelenség beismerése, a remény megfoganása, az önmagával való szembesülése, a bűn vallomása, tehát az, hogy ki tudja tenni, ki tud tárulkozni, a jelen átalakítása, az, hogy segít, hogy hagyd magán segíteni. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy én mindent magam megoldom majd, én ezt meg tudom csinálni. Egyébként ez mindig ez a csalfa, szalmaszál, amiben belekapaszkodnak a függőbetegek, én ezt majd meg tudom oldani. Na, megint egy film jut az eszembe. Látom, hogy ma mindenki elfáradt, egy kis sztori. Jó? Van egy film, azt hiszem a 28 nap az a neve. Nem tudom, ki látta a 28 napot? 1, 2, 3, 4, néhányan. Van egy jelenet benne, ebben a filmben, hogy betegekről van szó, mindenféle függőkről van szó. És olyan jelenet van benne, hogy lovakhoz viszik a függőbetegeket, és akkor az a feladatuk van, hogy emeljék a lónak a patáját. Nem tudom, lovakkal foglalkozott valaki? Hogy kell emelni a lónak a patáját? Hát, ha torondarú lenne, akkor se lenne lehetséges, mert vagy fölbuktatjuk a lovat, de ha nem akarja, hogy a talpát fölnyomjuk, akkor nem lehetséges. Tehát a lóval beszélni kell, simogatni kell, és ő teszi föl. Külső erővel megy a dolog, kommunikációval. És a függőbetegek ezt nem tudják. Ha valamit nem tudnak, ezt nem tudják. A függőbetegeknek a tipikus problémája az, hogy én majd. Főleg azért, mert soha nem segített rajta senki. És úgy élik meg az életet, hogy mindig nekem mindent meg kell csinálni, szenvednek is tőle, jutalmazzák magukat és mindenféle függőségekkel, de kimászni a gödörből nem tudnak. És ott ebben a filmben az volt a jelenet, hogy ugye oda mennek, mindenki úgy erőlködik, meg próbálják fölhúzni, meg hogy az oktató csak ott áll, és ugye megmutatta nekik, de nem fogadták a tanácsát. Ez további jelenet, ugye pár perccel később megint a lovakhoz visszakerülnek, megint ugyanaz a műsor, megint föl kell emelni a lónak a patáját. És hát az egész társaság úgy, ahogy van, Cuzamben az egész, mindenki erőből próbálta, ugye mindenki erőlködött meg így, nem ment semmi. Erre föl ugye szárazan megjegyzi az oktató, ugye, az addiktológusot, azt mondja, hogy hát az elmebajnak az egyik jellemző tünete az, hogy az ember mindig ugyanazt csinálja, és mindig mást remél. És ebben van igazság. Nos, ezek az addiktológiai terápiás csoportok, ezek az önsegítő csoportok azért nagyon jók, mert ott vannak emberek, benne vannak olyan emberek, akik maga a betegséget is elszenvedték, és kikerültek, és ők tudják, hogy mit jelent benne lenni, és mit jelent kikerülni belőle. Sajnos én utána néztem a dolognak, levelezgettem valakivel, az úgynevezett SLAA, Magyarországon van egy kontaktszemély, e-mail cím is van, de sajnos jelenleg én kérdeztem tőle, és jelenleg nincsen 12 lépéses csoport, tehát Budapesten, ha lenne, akkor Budapesten lenne, de itt sincs. Maradnak a pszichiátriai intézetek, de a szexuális betegségek esetén ez nagyon nehéz, mert erre koncentrálni kell, erre kicsit oda kell figyelni, mert ez más. Ha egy szexfüggőt belerakjuk egy elvonóba, aki már benn volt egy elvonóban, az tudja, hogy ez egy saját légkör alakulott ki. Hát a szexfüggőnek ideális vadász területe van, mert ez végig fog élvezni az egész társaságon, míg kikerül. Aztán, hát ez van, egyébként ez a problémája. Tehát a szexfüggőknek a tipikus kezelése máshogyan történik, tehát a klinikai kezelése máshogyan történik, tudnilik ott nincsenek ajtók. férfiak és nők ugye külön-külön szobákban vannak, nem egyes és nem kettes szobákban vannak, hanem általában egy ilyen 4-6-8 ágyas szobák vannak, ajtók nincsenek, zuhanyozni egyedül nem megy senki, mert mindig felügyelet alatt van, és 90 napon keresztül benn vannak, és nincs szex. És ez segít. Ez a terápiának az egyik része, hogy megtanulják ez alatt az idő alatt máshogyan élni. Hogy a gondolatuk le tud szállni erről a témáról. És hogy kapják a segítséget, hogy fel tudják térképezni a problémájukat. Van itt vitás kérdés az addiktológusok között, hogy tudnélik az ötödik lépés, a 12 lépéses rendszerben az ötödik lépés az az, hogy a vallomás. Most gondoljunk bele, egy szexfüggő, aki fűvel, fával, még annál többel volt, és most akkor 12 lépéses rendszer 5. pontja szerint egy őszinte vallomást kellene tenni, az életével szembenézni, és akkor hazamegy a feleségéhez, most már lassan kimászik a gödörbe, vagy a férjehez, mert ugye egyébként nők is vannak, ugye, és hazamegy, és megmondja a társának, hogy figyelj, ülj le, igyál egy pohár vizet, mert van mondani valóm. És akkor elmondja, hogy ezt csináltam, akkor utána garantáltan a családi bíróságon találja vissza magát, mert nincs az a társ, aki, ha nincsen speciális felkészültséggel, nem rendelkezik speciális felkészültséggel, nincs az a társ, aki ezt érzelmileg kibírja. Ezért ezekben az esetekben azt mondják, hogy a társnak a vallomását ezt inkább hagyják későbbi időre, amikor már a tettekkel bizonyítja, hogy kint van a gödörből, és az illetőnek könnyebben esik megbocsátani, és ezen túljutni. Ugye itt nagyon sok minden van a terápia területen, nagyon sok minden van gyermekkori környezetet feltérképezni, ugye a szülőknek a viszonya, a szülőktől örökölt problémák, szexuális szaklatás, magán, félelmek, stb. Ezt kezelni kell. Na ezen átlépek, egy dolog miatt lépek át, mert a végén szeretnék azért még ezt a kérdést föltenni, hogy mi a jó szex. Mert nem azért, mintha ez lenne a fő téma. De azért gondolkodunk bele, most egészen végig aberráltságról beszéltünk. Olyan szexről beszéltünk, ami nem elégít ki. Olyan szexről beszéltünk, ami nem jó. Olyan emberekről beszélgetünk, akik ettől szenvednek. És hát ahhoz, hogy tudjuk egyfelől nem csak ott különböztetni, hanem hogy egy javulási folyamatba belekerülni, a hamisítványt az igazitől meg kell, hogy különböztessük. És nyilvánvalóan én nem vállalkozhatok most egy zárómondat egy-két diával, nem vállalkozhatok arra, hogy mindent megmagyarázom, hogy mi a jó szex. Tehát néhány pontot szeretnék említeni. És meg fogjuk látni, hogy van egy néhány döbbenetes gondolat is. Ugye mi lenne a jó minta, ugye a vallások ajánlják a monogámiát, és akkor fölmerül a kérdés az, hogy elég a monogámia, mert ez csupán csak egy forma. De egyes vallások ugye azt mondják, hogy nem csak monogámia, hanem szeretet. Szeretet kapcsolat. Bizalmi, bensőséges szeretet kapcsolat. De akkor fölvezetik a kérdést, mondjuk, hogy a szabad szex a sokkal izgalmasabb. Ugye? Tehát itt a vallások korlátoznak minket. Igen, ám, de az izgalom, pont ez a baj. Pont ez a sok izgalom, ez a baj, és ez viszi be az embereket a zsákutcába. Érdekes módon a hormonokkal függ össze a jó szex. És speciális hormonokkal, tehát nem a tesztoszteronnal kifejezetten, hanem az úgynevezett oxitocinnal. Az újabb kutatások fókuszába az oxitocin került. És azt mondják, hogy ugye a szülésről, meg a tej elválasztásról, ezt tudjuk, hogy a védőnő előadást tudna tartani az oxitocin fontosságáról, hogy ez miért, meg hogy van, de az is kiderült, hogy nem lehetünk szerelmesek enélkül, és ma már azt mondják, hogy ez az úgynevezett kapcsolathormonja, vagy a ragaszkodásnak a hormonja, tehát az együttélésnek a hormonja, az együtt... Mi az, amitől sok az oxitocin? Mi nyújt nekünk oxitocint? És ez az érdekes, hogy ragaszkodni kell, igen. Igen. Gyönyörű kép, ugye? Én is aranisnak találtam. Szóval a tudatos magatartások vagy gondolatok közül leginkább a gondoskodás növeli az oxitocint. Tehát nem a macho, nem a szex bomba, nem a szex istennő, nem azok fogják élvezni a nemi életet, mert nekik nincsen sok oxitocin. Lehet, hogy sok minden más van, de az nincs. aki egy hideg-rideg kapcsolatban él, kapcsolatokat alig ápol, csak testileg tevékenykedik, annak hiányzik az oxitocin. Az oxitocin viszont élvezetessé és tényleg nyugtatóvá teszi a nemi életet. Elismerés, hála, érintések, tehát testi érintések, érzelmi kötődések, ezek növelik ennek a hormonnak a szintjét. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy akár az imádság, tehát egy bizalomteljes imádság, vagy az elmélkedés, vagy akár testi dolgok, mint például egy masszázs, vagy ilyenek, ezek növelik ennek a hormonnak a szintjét. És nem tudom, apák, anyák, biztos, mert ugye a egyetemistákhoz beszélünk, nem tudom, hogy ki anya, ki apa. Én emlékszem elsőszülött fiamnak a születésére, és hát valamilyen oknál fogva a karjaimban felejtették a fiamat, mert ugye a szülés után bent voltam, mindjárt tessék, apa, most mi foglalkozunk itt a hölgyel, és hát voltak gondok, meg kubancok, és hát ennek az volt a következménye, hogy kisfiam majdnem egy órán keresztül a karjaimban volt, és én szó szerint részek voltam. Szerintem az oxitocin már a fülömből kijött. Olyan boldog voltam, hogy hihetetlen. Egyébként később is az volt, hogy a kisfiam problémázott. A feleségem fölvette a gyereket, nem volt hatással. Én jöttem, fölvettem a gyereket, abban a pillanatban elcsendesedett. Tehát én voltam a családi andaxin. Úgyhogy a szeretet, a gondoskodás, az igazi kapcsolat, az időigényes, az időráfordítás, nem a cél tudatos szexet akarok elérni, hanem gondoskodni akarok a másikról, szeretni akarom őt, tudatni akarom vele, hogy közel áll hozzám, törődök vele. Na ez az, ami a másikból kiváltja az örömet, a bizalmat is, és a testünket úgy befolyásolja, hogy képesek is vagyunk a nemi életre. Ugye anya, fia, de ez a fajta gondoskodás, ez a fajta öröm, ami ebből sugárzik, ez ad egészséges életet. Na most ez mit jelent ez a cím? Oxitocin, 1 Mózes 2.24 magyarázata. Na ez eléggé merész dolog. Tudnélik, ugye lelkész vagyok, és olvasom a Bibliát is, nem csak szakkönyveket, és nem csak szexfüggőkkel foglalkozok. És amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam, rájöttem valamire. Tudnélik, van a Bibliában egy olyan mondat, ami a házasságnak az alkotmánya. Véleményem szerint. Az van leírva, ezért elhagyja a férfiú apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ugye itt az első az, hogy egy tudatos, szándékos választás, igen, én választalak téged, és ezért képes vagyok elhagyni az eddigi biztonságot jelentő kapcsolataimat. Első lépés. Második lépés. Én most ragaszkodok hozzád, azaz tudatosan szeretlek téged. Mert ragaszkodni, mikor kell valamihez ragaszkodni? Mikor kell valamihez ragaszkodni? Én ragaszkodok ehhez. Mikor? Amikor az a veszély van, hogy valaki tőlem valamit elvesz. Ha én a feleségemhez ragaszkodok, akkor az érzéseim, vagy a helyzet azt mondja nekem, hogy ezt elküldheted a csodába. Nem, én ragaszkodok hozzá. És ha ezen nem megyünk túl, ha nem vagyok képes önfeláldozó szeretetet, vagy tudatos szeretetet gyakorolni, nem jön létre ez a gondoskodási kapcsolat a két fél között. És ez az, ami oxitocin termel. És milyen jó, hogy a Jóisten nem hibázott, amikor azt mondta, hogy na, és ezután mi jön? A szex. És ketté egy testé válnak, ahogyan a Biblia szépen kifejezi. Ha valaki ezt a receptet betartja, lehet, hogy nem lesznek problémák. Remélem, hogy ezzel egy kicsit segíteni tudtam, tehát a szex eredmény és nem forrás, izgalmas szex állandó kapcsolatokon kívül is található, de csak izgalmas szex, de kielégítő szex csak a szeretettől és a gondoskodástól dominált kapcsolaton belül található. A jó szex eredménye az elkötelezettségnek és a ragaszkodásnak. Pszichésen is, és testileg is. Minden más ezen kívül is található, de hosszú távon sajnos nem beválik. hosszú távon üresség van, kiégettség és kiábrándultság. Szexuális anorexia, étvágytalanság és mindenféle boldogtalanság. Hát nem jobb a jó recepteket betartani? Köszönöm szépen!